Következő műsorunkban Rónaszéki János atya beszélgetését hallhatják a Csak Egyet szolgálat vezetőjével, Kunszabó Pataki Annával és munkatársával Ménesi Kristóffal a Csak Egyet szolgálatról. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai este is itt a Café Francesco keresztény missziós kávézóban itt a belvárosnak a közepén. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és nagy szeretettel köszöntöm körünkben Kunszabó Pannit és Ménesi Kristófot, akik a Csak Egyet szolgálatnak a nevében vannak itt közöttünk, akik a 6. kerületnek a szívében, a hajléktalanok körében folytatnak missziós tevékenységet, és erről a szolgálatról fognak majd a mai este nekünk beszélni. Ti tanúságot tettetek ott a pápa előtt a rózsák terén férjeddel együtt erről a szolgálatról, amit végeztek. És azt gondolom, hogy azóta még többen hallottak erről a szolgálatról és az alapítványról. Egy kicsit kérlek először, Panni, téged, hogy mesélj így a kezdetekről. Honnan ered ez az egész? Honnan jött a kezdeti elképzelés, hogy ebbe az egészbe belevágtok? Akár egészen a gyökerektől kérlek, mesélj erről egy kicsit.
Tulajdonképpen a kezdetek gyerekkorra nyúlnak vissza, ahol megtapasztaltam most így nagyon így egy mondatban summázva, hogy lehet bajba kerülni úgy is, hogy valaki nem tehet róla, hogy van mondjuk egy beteg rokona, vagy alkoholista édesapukája, és akkor már az egész család története máshogy néz ki. És hál' Istennek nem lett tínédzser kornak már ilyen nagy tragikus szociális környezete, hogy így a gyerekkor indult, tehát addigra egy kisimult a család, de egy életre megtanultam ezt az érzést. És 22 éves koromban, amikor tudatosodott az a katolikus felnőtt hitem, hogy Jézus Krisztushoz szeretnék, illetve akarok tartozni. Addig is katolikus voltam, mindig egyház iskolába jártam. De ez egy személyes döntés volt, egy személyes találkozás Jézus Krisztussal. Akkor találkoztam a férjemmel is, aki szintén felnőtt megtérőből, 23 éves korában tért meg. És tulajdonképpen az a közösség, ami létrejött a férjem alapítása által, az ugyanarra a szándékra jött létre, amire a Csak Egyet szolgálat, hogy hirdessük az örömhírt, az evangéliumot, Jézus Krisztus személyes szeretetét az embereknek. És nagyon sokszor tapasztaltam meg, hogy noha én nem jártam sokat a közösségbe az elején, mert az első 7 év 4 hónapban 5 gyermekünk született, és nagyon áldottak voltunk, de hát sokszor nem voltam jelen az első években. De amikor úgy bejutottam az utcai evangelizációkra, mert ezt is úgy 2-3 évtizede sok ilyen szolgálatunk volt, azt láttam, hogy azok az emberek, akik szegényebbek vagy az utcán vannak, és nyitottak a jó hírre, meghallgatják, eljönnek, egy-egy alkalommal részt vesznek, de utána nagyon nehezen maradnak meg köztünk. És egyre egyértelműbbé vált számomra, és egy kicsit ilyen háttérinformáció, hogy az egyetemen is ilyen szociális dolgokat tanultam közben, hogy szükség van egy helyre, ahol ugyanúgy hirdetjük nekik az örömhírt, és szociális munkások is segítenek nekik. És ez tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon konkrét elképzelés volt, hogy így kirajzolódott bennem 2007-ben a Városmisszió alatt, a Bazilikában. És amikor hazamentem, ezt kívánom minden feleségnek, a férjem komolyan vette, amit meséltem neki, sőt, még le is rajzolta egy ilyen logónak az egyest, kivágta egy körömollóval a gyűrt szívet, és tulajdonképpen a mai napig ez a mi logónk, és akkor így meséltem neki, hogy mit kéne, hogy kéne, és mondta, hogy hát figyelj, imádkozz ezért, és hát 4 évig imádkoztunk ezért. Még 3 testvér csatlakozott, és 2011. január 1-én egy hentestől kezdtünk bérelni egy pincét a 6. kerületben, és hát most kezdtük a 15. évünket, és hát reméljük, hogy betöltjük ezt az elhívást. Úgyhogy így röviden.
Még egy pillanatra nálad maradva, ugye az Új Jeruzsálem közösséget alapította meg a férjed, és egy pár szót kérlek mondj erről is, hogy nyilván az egyik része ez a csak egyet szolgálat, de hogy milyen lelkiséget hordoztok ti a karizmatikus megújulásnak, milyen státuszában jelentetek itt meg Magyarországon, vagy mi az, ami bennetek különleges, vagy kiemelkedik így a katolikus közösségek közül?
Hát nehéz objektívan válaszolni erre a kérdésre. Igen, ahogy mondtad, a karizmatikus megújuláshoz tartozunk. A rendszerváltás idején elég sok ilyen közösség jött létre. Mi is az Emmaus közösséghez tartoztunk, eredetileg a Katonagy István atyához, aki össze is adott minket, ő mondta egyébként, hogy házasodjunk össze. És hát, hogy tulajdonképpen a mi közösségünkben nagyon jellemző a dicsőítés. Csiszél László, a mi közösségünk tagja a kezdetektől, vele együtt tervezgettük a közösségnek a jövőjét, és mi azért jöttünk létre, hogy a pünkösdi tűz, a kérigmatikus igehirdetés, az ökumenikus jelenlét, a dicsőítés, és a szegények szolgálata mind-mind megjelenjenek köztünk. És az utóbbi pár évben mi se értjük, hogy miért, de valamiért a fiatalok elkezdtek nagyon jönni hozzánk. Úgyhogy most van két fiatal közösségünk, és épp hát otthon, hogy húsvétkor nem lehet kihagyni, hogy ne szerveződjön tovább a közösség, mert hogy mindenki a közösségben szolgál. Épp arról beszéltek a családtagok, hogy akkor ősztől hogy indul be a következő ifi közé, mert nem férünk el egy helyen. És most eddig ifi 1 és ifi 2 van, mert 70 főig van befogadás egy közösségben, és nagyon boldogok és hálásak vagyunk, és tanulunk a fiataloktól, amilyen lelkesek, és amilyen büszkék is vagyunk rájuk, mert nagyon komolyan veszik a hitüket. Úgyhogy talán így tudom összefoglalni a közösséget.
Nagyon szépen köszönöm, és Kristófhoz fordulok egy kérdéssel, hogy te, mint kicsit később csatlakoztál a csak egyet szolgálatnak a munkájához, hogy hogyan keveredtél ebbe az egészbe bele, és mi az a szolgálat, amit te most végzel?
Szeretettel köszöntöm én is János atyát, illetve a hallgatóságot is. Az én hivatalos megnevezésem itt a csak egyetnél kommunikációs és forrásfejlesztési vezető. Ezt nagyjából itt szépen le is írja azt, hogy mi ez a két fókuszterület, amivel én itt foglalkozom. Érdekes, mert ahogy így azon gondolkodom, hogy Panni meg én egy kicsit ilyen tandemként próbáljuk egyengetni ezt a dolgot. Most az elmúlt kicsit több mint két évben úgy azt látom, hogy alapvetően nagyon más az indítatás, de ami egy közös pont, és ez egy nagyon fontos dolog, ez így Isten a mi életünkben. Nekem igazából semmilyen személyes érintettségem nem volt így a mély szegénységgel élőkkel kapcsolatban, sőt igazából azt tudom mondani, hogy ez kifejezetten egy olyan terület volt az életemben, amit próbáltam figyelmen kívül hagyni, vagy elkerülni, amennyire csak lehet. Budai gyerekként így húzódoztam akármelyik nagyobb köztéren is találkozni, meg kapcsolatba kerülni a hajléktalanokkal. Én inkább azon a vonalon haladtam, hogy nyilván így több hullámba, de arra ébredtem rá, hogy ha Isten van, és olyan, amilyennek hiszük, akkor ennek következményei vannak, és az egyik következmény az, hogy akkor vagyunk hitelesek, hogyha egy ponton felajánljuk a szolgálatainkat neki. És én ezt meg is tettem egy jó pár éve, és hát onnantól kezdve elkezdtem érzékelni egy egészen határozottá váló vezetést az életemben, és ez egy idő után kiterjedt a szakmai életemre is, tehát én egészen más irányokba indultam el, multicégeknél, illetve a diplomáciában dolgoztam, és ez nagyon jó is volt, és hálás is vagyok érte, de volt egyfajta hiányérzet, ami végig kísért ezekben az években, és ez egyre növekedett is, úgyhogy egy idő után elkezdtem egy intenzívebb keresést, amit a Covid lassított, de végül is 2022-nek a legvégén érkezett el hozzám az a fajta megkeresés, ami ezt az egész alapítványi portfóliót így magában foglalta, és ott imádságban eléggé egyértelműen éreztem, hogy itt lesz az én helyem, úgyhogy 23. januárjában vettem át elődömtől, Müller Márktól ezt a pozíciót, aki egyébként kiváló munkát végzett, így szervezeti szinten is, és én magán személyként is nagyon hálás vagyok azért az alapért, amit ő itt megvetett. Úgyhogy alapvetően a kommunikációt és a forrásfejlesztést próbálom az ő alapjain tovább építkezve még hatékonyabbá tenni.
Köszönjük szépen, és lehet, hogy még nálad maradva, Kristóf, ugye az emberek azt talán tudják, hogy vannak hajléktalan szállók, az államnak kötelessége valamilyen szociális ellátórendszert működtetni ezen a téren is. A ti szolgálatotok az beletartozik ebbe az állami szférába, vagy egy teljesen külön vagytok ettől, és mi különböztet meg titeket egy általános hajléktalan szállótól?
Igen, szerintem fontos megkülönböztetni, hogy a szállót meg nappali melegedőt, ez két külön funkció. Mi egy nappali melegedőt üzemeltetünk a belvárosban. Ugye ennek a működtetése alapvetően egy közfeladat, tehát mindenki, aki erre vállalkozik, az jogosult állami normatívára. Ennek a mértéke ez nem verdesi az egeket, finoman szólva. Tehát kapunk az államtól egy X összeget, amit ugye fejkvóta alapján van ez megállapítva, és hát ahhoz, hogy tényleg minőségi és átformáló munkát tudjunk végezni, egy jóval magasabb költségszintet kell elérjünk, és ugye a kettő között egy elég jelentős különbség van. Az én feladatom, mint forrásfejlesztési vezető az, hogy ezt a különbséget valahogyan áthidaljuk, és ezt egy eléggé jelentős ilyen magánszemélyekre alapozódó bázissal ezt már évek óta építjük, és igazából azt lehet mondani, hogy most tavalyi évre tudom idézni, nagyjából 75%-ban magánszemélyeknek az adományából tudjuk finanszírozni ezt a fajta többletkiadást. Itt nagyjából arra kell gondolni egyébként egész konkrétan, hogyha csak a normatívában működnénk, akkor egy 3-4 munkatársat tudnánk foglalkoztatni. Viszont nálunk 15-6-an vagyunk, és hát ezt a különbséget nyilván elég jelentős forrásból lehet csak fedezni.
És nyilván egyházilag is valamilyen státusszal rendelkeztek, hogy az egyházba hogyan illeszkedik be a ti szolgálatotok. Ennek mi így az egyházjogi szerepe, vagy kinek a keretében működik ez az egész, ez hogy van?
Az elejétől egyértelmű volt, hogy ha nem vagyunk egyházi fenntartású intézmény, akkor nem hirdethetjük Jézus Krisztust, és akkor nincs értelme az egésznek, mert rengeteg nagyon jó szociális intézmény van, sok jó szociális munkás van, de mi nem ezért jöttünk létre. És ugye a Kristóf említette, hogy 10 dolgozunk lent a pincében, mi vagyunk a pincelakók, és hát van intézmény, ahol 2 vannak, és mi azért vagyunk ennyien, mert pszichológus, mentálhigiénész szakember, lelki beszélget, lelki gondoz, tehát hogy nagyon fontos, hogy egyesével lehessen beszélgetni azzal, aki igényli, aki megszavazza azt a bizalmat nekünk. És az elején nagyon-nagyon nehéz volt ezt elérni, hogy mi egyháziak legyünk, mert hát én jártam az összes katolikus helyen, ahol bármi szociális létezik, és mindenki nagyon aranyos volt, mondta, én csak egy szobát szerettem volna egy imapár szolgálathoz, és mindenki azt mondta nekem, hogy hát Panni, ez nagyon jó ötlet, csináld meg. és aztán végül is a jó párszor nővérek nagyon aranyosak voltak, azt mondták, hogy a nevüket adják, és teljes önállóságot, és ez, szerintem ez hihetetlen nagy csuda volt. Nekik egy anya otthonuk van Óbudán, Szápor utcában, és közel 11 hónapig ők voltak a mi fenntartóink, és tényleg teljes önállóságot adtak nekünk, és közben a bíboros úr látta, hogy mi ezt tényleg komolyan gondoljuk, és akkor azt mondta, hogy akkor ad az Új Jeruzsálem katolikus közösségnek önálló jogi státuszt, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, mindenki csodálkozott, mert nem vagyunk szerzetesrend, nem vagyunk egyházmegyeiek, de beraktak minket a szerzetes rendekhez, a Magyar Katolikus Püspöki Kar titkárságához hivatalosan, és hát a férjem lett a főnököm. Úgyhogy otthon egyeztetjük a munkaügyeket, hogy kit vegyünk fel, és kit nem. Úgyhogy ez a rövid történet, és most az Új Jeruzsálem közösség így hivatalosan, ami fenntartunk. Bocsánat, talán egy vicces mondat, hogy a jó pásztor nővérek rendjének a vezetője úgy fogalmazott, hogy adoptáltuk a gyereket, de most hazakerült a biológiai szülőkhöz.
Hajléktalan szállón, tehát az ember a hétköznapokban nem sokat jár, hogyha éppen nincs olyan helyzetben, vagy nem ott dolgozik. Én magam is nemrég voltam először, mikor nálatok miséztem. És ez egy olyan szféra, ami mindig egy kicsit ilyen ismeretlen szféra az embereknek, vagy talán egy kicsit ilyen mindenki tudja, hogy van, de nem akar oda jutni. És mégis, amikor ott voltam nálatok, akkor egy nagyon szeretetteljes és olyan békés légkört tapasztaltam, ami az embernek először nincs így, tehát nem azt gondolja, hogy egy ilyen helyre megy be. És hogy ez igazából a kérdésem, hogy hogyan zajlanak ott a hétköznapok? Mi az, amit meg tudtok tenni annak érdekében, hogy ez egy olyan hely legyen, ahol ismeretlen emberek a saját nyomorukkal, nehézségükkel oda kerülve mégis egy szereteteljes közeget tapasztalnak meg, egymáshoz közelebb kerülnek, imádkoznak, lelkivezetést kapnak. Hogyan tud ez megvalósulni a hétköznapokban?
Hát tulajdonképpen ez egy összetett folyamat, mert az elsődleges elvárása az, aki oda jön dolgozni, hogy számítson arra, hogy ha valaki bajban van és nehézségei vannak az, vagy sérült, az ember nem tud egészségesen reagálni sokszor, és meg kell tanulnunk akkor is tisztelettel bánni azzal az emberrel, amikor ő esetleg nem képes annyira jól reagálni vagy viselkedni. Aki egy nappali melegedőbe lejön, az az ember már mindenhonnan kiesett. Azok jönnek le, akik bajban vannak. Egyébként nagyon sokan jönnek lakásból is, nem csak szállóban lakók vagy utcán élők, mert mondjuk megbetegedtek, és nincsen olyan jövedelmük, vagy olyan pici a jövedelmük, ami nem fedezi a rezsit és az élelmiszer kiadásokat. És tulajdonképpen a másik jellegzetességünk, ami nem jellemző, ugye a Kristófék munkaköre sem jellemző, és ez az alapítványi bázis sem jellemző a többi intézményre az ellátórendszerben, de a másik sem, hogy saját biztonsági őrünk van, aki szintén hívő, és most tulajdonképpen akik ott lent vagyunk, és akik az alapítványnál dolgoznak, mindnyájan élő hitű emberek. És igyekszünk megújulni minden nap, és úgy lemenni, hogy tudjunk szeretettel, féltő szeretettel az oda betérőkre ránézni. Azt hiszem, nem kell részleteznem, hogy kik járnak le egy ilyen helyre. Szerintem a Szentlélek segített minket abban, hogy szeressük őket. És átlag 4-5 évet szokott egy ember ott dolgozni egyébként. Remélem a mostaniak tovább maradnak, mert nagyon jó a mostani csapat. De hogy ez tényleg a Szentlélek segítsége nélkül nem megy, mert mi nem tudunk magunktól jól szeretni, erre csak ő képes.
Szerintem van így az elméleti lényeget, nagyon szépen összefoglalta, de hogy kihallottam a kérdésből egy olyan konkrétumokra vonatkozó érdeklődést is, hogy tényleg konkrétan mi történik egy ilyen helyen, mert sokan ezt nem tudják valóban. Talán ezt röviden akkor összefoglalnám. Tehát alapvetően van egy törvényi kötelezettsége minden melegedőnek, hogy mit kell nyújtania a vendégeknek. Ebbe tudomásom szerint beletartozik az, hogy nyilván egy száraz és meleg helyet biztosítani kell, reggelit biztosítani kell, ebédet, pihenési, rekreációs helyszínt és lehetőséget biztosítani kell. És alapvetően azt el lehet képzelni, hogy ha valaki alól kihúzták a talajt teljesen, az mennyi fajta különböző problémával szembesül. Ilyen szempontból egy nagyon izgalmas terület a miénk, mert nem lehet eléggé felkészültnek lenni, hogy mire van szüksége egy tényleg nagy nyomorban lévő személynek. Úgyhogy mi a lehető legszélesebb spektrumon próbálunk kalkulálni, és amit talán kevesebben gondolnak, hogy nyilván tisztálkodási lehetőséget is biztosítunk, de például borotva osztás az rendszeresen van, fájdalomcsillapító osztás rendszeresen van. Az utóbbi években sikerült a Biotech USA-val egy megállapodást kötnünk, aminek köszönhetően most már minden nap minden vendégnek tudunk C és D vitamint adni, ami szintén nagyon fontos az egészségmegőrzés szempontjából. Tehát vannak ilyen azt mondhatjuk, hogy alapszolgáltatásaink, és akkor ezen túlnyúlóan vannak egy második szinten szociális munkásaink, akik pedig már a konkrét ügyintézésekben tudnak segíteni. Ők jellemzően ilyen okmányügyintézésben, akár munkahelykeresésben állnak a vendégeinknek a rendelkezésére. Azt lehet mondani, hogy szociális munkás is jellemzően van a melegedőkben, viszont ami szerintem már egy kuriózum kategória, és ez talán így a missziónkhoz már nagyon erősen kapcsolódik, hogy nálunk valahogy ez egy nagyon hangsúlyos elem, hogy valahogy az emberi méltóságnak a helyreállítása kell, hogy legyen a központban, és ez nem tud anélkül megvalósulni, hogy tényleg egy személyes kapcsolódás ne legyen. Ezért van két teljes állású munkatársunk, aki mentálhigiénés szakember, illetve pszichológus kollégáról beszélünk, akik valóban azért vannak ott, hogy egész nap elvegyüljenek az emberek között, beszélgessenek velük, feltérképezzék az ő helyzetüket, és aztán ehhez mérten alakítsák a személyes beszélgetéssel kapcsolatos órarendjüket, illetve az egyikük meg van bízva a lelki tartalmaknak a koordinálásával, és így beszélhetünk arról, hogy havi szinten van nálunk szentmise, szentségimádás, illetve heti szinten van egy-egy bibliaóra, illetve dicsőítő alkalom is. Tehát ez egy nagyon hangsúlyos pillér. Időről időre van egy-egy zarándoklat, vagy közös kirándulás a vendégekkel, és azt látjuk, hogy az első része az olyan, aminek meg kell lennie, tehát ez törvényileg kötelezettség. A második része viszont ez a lelki tartalmak, ez meg egy olyan dolog, ami nélkül meg nem tudna a mi missziónk valóban sikeres lenni. Úgyhogy igazából egy nagyon sokrétű tevékenységről van szó, és ennek igyekszünk megfelelni.
A missziók azok mindig olyan dolgok, amik hosszú távú befektetést igényelnek, és nem mindig látjuk a kézzelfogható eredményeit minden nap. Talán éppen ezért nehéz misszióba menni, mert az ember szívesen megkapná az eredményeket, szívesen táplálkozna, vagy örülne a visszajelzéseknek, de ezek lehet, hogy olyan helyen valósulnak meg, amit már az ember nem lát. És ez ügyben az érdekelne engem elsősorban, hogy mégis láttok egy gyümölcsöket. Akár az emberi értelemben, hogy valakinek az emberi méltóságát sikerül visszaállítani, mondjuk a munkavilágába visszavinni, de akár a lelki értelemben is, hogy valaki itt talál rá az Istenre.
Látunk, igen, de nem figyelhetünk arra, hogy mikor mi hány gyümölcs van körülöttünk, mert akkor nagyon frusztráltak lennénk. Lejön télen van, hogy 180 ember, nyáron 100-120 ember, és mi végezzük a missziós tevékenységet, és akinek van füle, oda jön, közelebb jön, a nyitott füle, nyitott szíve. Vannak kedvenc történeteink, amit úgy, hogy szeretünk így felidézni. Épp ma, aki takarított nálunk, ő is egy régi vendégünk volt, és hát felidéztük vele, hogy, mert ő visszajön dolgozgatni, amikor éppen a takarító kollega szabadságon van, és felidéztük vele, hogy amikor az ő fia haldoklott, akkor mi milyen nagy lelki háttér voltunk számára. És ugye elmondta, hogy azóta is, hogy mennyire stabilan tartja ő ezt a hitet. És több kollégánk volt vendég. Most egy kicsit kevesebben vannak, régen 40% a kollégáknak vendég volt. És öröm látni, ahogy gyógyul a személyiségük, hogy ők ugyanolyan fontosak, mint mi. És nagyon érdekes, hogy így volt, hogy körülnéztem, és azt mondtam, hogy nálunk vagy több diplomás emberek vannak, vagy 8 általános végzettségű emberek, és mi egy csapat vagyunk, és együtt tudunk nevetni. Vannak emlékezetes kurzusok, Alfa Kurzus, Szentlélek Szeminárium, bevezetés a kereszténységbe, ezek a bevezető kurzusok, és akik elvégezték ezeket a kurzusokat, azok a többükkel a mai napig megvan a kapcsolódás. Van egy kedves keresztfiunk, a férjem keresztfia, akit én úgy ismertem meg, hogy a nyitás napján 2011. január 1-én, egyébként ezek az egyes számok nagyon érdekesek, Pestre került, és megkérdezte többi hajléktalanot, hogy hova menjen. És akkor mondták, hogy ő akkor jött ki a harmadik börtönbüntetéséből 23 évesen, és akkor mondták a többiek ott az utcán neki, hogy hát figyelj, ezek most nyitottak, még lelkesek. És akkor így lejött, és azt mondta nekünk, azt mesélte utólag, hogy tényleg azt hitte, hogy nem vagyunk normálisak, hogy mi örültünk neki. És elvégezte ezt az alfa kurzus nálunk, amit említettem, és akkor láttuk, hogy még körözik, és mondtuk neki, hogy hát menjél vissza, mert le kéne tölteni még azt a 8 hónapot, de ő már Szent Ágoston könyveivel ment vissza, és tulajdonképpen mióta visszajött, vagy kijött a 4. börtönbüntetésből, eredetileg, amikor megkérdeztem, hogy mihez ért, akkor azt mondta, hogy a betöréshez, ez a szakmája. Ő utána elhelyezkedett a Csepelen a papírgyárban, most már ugye 10 éve ott dolgozik, és az egyik legkedvesebb családi barátunk lett. Amikor elutazunk, ő vigyáz a házra, szoktunk is nevetni, hogy elég profi. és egy végtelenül helyes ember. Most szakszervezeti bizalmi lesz ott a nagy-nagy gyárban, ami szerintem egy elképesztően nagy dolog. Ugye a ranglétrán, hogy lépked felfelé, úgyhogy most azt tervezzük vele, hogy miután nincs családja senki, ugye mi szoktunk december 29-én neki gratulálni a születésnapján, meg úgy elmegyünk hozzá Cseperre, és azt tervezzük, hogyha végre 8-tól 4-ig dolgozik, akkor tovább fog tanulni, mert ő egyébként egy intellektuál. Szóval, hogy szereti a filozófiát, a történelmet, nagyon szeret az olvasmány élményeiről beszélgetni velünk. Úgyhogy vannak kedves történetek, de azt reggelig tudnám mesélni, de nem nagy számuk, és mi nem is ezért vagyunk ott.
Én a gyümölcsök kérdéskörét egy kicsit kitágítanám, mert talán így a kérdésedből az, én arra asszociáltam, hogy talán a vendégek körében tapasztalható gyümölcsökre gondolsz, de én ugye szerepkörömből kifolyólag nem direktben velük foglalkozom az idő nagy részében, hanem sokkal inkább partnerekkel, adományozókkal, saját kollégáinkkal. És azt látom, hogy azért nagyon fantasztikus az egész, mert nagyon sok emberre van hatásod, és különböző hatásokkal ugye magukat a munkatársakat is nagyon formálja. Tehát nekem például egy teljesen új környezet volt ez múlt is cégek után, tehát nem is kell mondanom, hogy ez eléggé formált. Nagyon sok támogatóval kapcsolatban vagyok, ugye támogatókat is például az a helyzet, hogy itt adományozni lehet. Lehet próbálgatni az embernek a szárnyát így a tizedfizetéssel kapcsolatban, ami egy nagyon érdekes jelenség, és alapvetően azt látom, hogy ugye a kultúránknak a részét képezi az, hogy hát ne hivalkodjunk az adománnyal, az adományozással, és így létrejön egyfajta imbalansz, mert ugye mindenféle rossz hír az rögtön ránk zúdul a médiából, viszont az, hogy ki mennyit ad egyébként meg, hogy mennyi jóság húzódik meg mélyebb rétegekben, arról általában nem értesülünk, de én, aki ebbe a szerepkörbe vagyok, és ebbe a székbe ülök, nagyon jól látom, hogy ki adományoz és mennyit, és megdöbbentő néha látni azt, hogy mekkora összegeket adnak magánszemélyek, és én azt gondolom, hogy ez rájuk biztosan nagyon formáló hatásra van, hogy ők megtanulnak a pénzzel így bánni, megtanulnak nagy lelkűek lenni, stb. Egy másik nagyon fontos hatás szerintem, ami a mi munkán kapcsán érvényesül, az érzékenyítésből fakad, amit mi időről időre szintén végzünk, tehát legutóbb most így a nagybölcs során jártam én magam egy gimnáziumban itt Budapesten, ahol lelki napnak a megtartására kértek fel minket, és nyilván ilyenkor a missziós üzenet mellett valahogy konkrétan a szegényeknek az ügye is szóba kerül, és azt látom, hogy van is érdeklődés ezzel kapcsolatban is, hogy nagyon hiánypótló is az, hogy erről a 10 éveseknek, akár akik jó módban nevelkednek, beszélni tudjunk. Igen, és hát azért visszatérve így a vendégek körében tapasztalható gyümölcsökről, hogy azt lehet elmondani, hogy évente átlagban 2 ember van, ugye egy sok éves távlatban, aki képes kiszakadni a hajléktalanságból és visszatérni feljebbi társadalmi rétegekbe, azt lehet így mondani. Ez egy nagyon nagy dolog, aki ismeri ezt a réteget, azt tudja, hogy annyi megkötözöttséggel rendelkeznek a vendégek párhuzamosan, hogy egy tényleg Isten csodája minden egyes ilyen szabadulás. De egy sztorit elmondanék, ami számomra kedves, ez már, én már itt voltam, amikor ez megtörtént tavaly előtt ősszel. Bejött egy hajléktalan hölgy, és az egyik mentálos kolléga elkezdett vele beszélgetni, és kiderült, hogy mint sokkal mások, ő is egy ilyen örökösödési vitának a rossz oldalára került, és hát kisemmizték nagyjából 1 évvel azelőtt, és gyakorlatilag a testvére, aki ezt megtette, ő vele hát nem is beszéltek azóta. A kolléga beinvitálta egy imádságra, és Hát ahogy leült a székre, én Isten kapcsolatban otthonosan mozgó emberek számára ismerős módon így instant eltöltött őt a Szentlélek, és a kolléga így az ima közepette megkérdezte őt, hogy képes lenne, vagy szívesen elengednie azt a haragot, amit nyilván a testvér felé táplál. És ebben a tudatállapotban ő képes volt azt mondani, hogy nem szeretné ezt tartogatni. És hát egy héttel később jött úgy vissza hozzánk, hogy azt tudta megosztani az imádságnak a másnapján, egy év után először felkereste magától a testvére telefonon, és elmondta neki, hogy ráébredt, hogy mennyire nem volt ez rendben, hogy őt megkárosította, és hogy ezt szeretné jóvá tenni. És úgy jött vissza egy héttel később, hogy már lakásba lakott, és gyakorlatilag két héten belül el is helyezkedett, mivel ugye volt szakmája. És én ezt azért szeretem ezt a sztorit, mert eléggé szépen összefoglalja azt, hogy nyilvánvalóan mi főleg igyekszünk adományokat gyűjteni, és ezeket arra használjuk fel, hogy ételt vegyünk, stb. A vendégeknek, és ezek elsődleges szükségletek, de valójában ami igazán inspiráló, az az, hogy emberi életek fordulnak itt meg, és valójában amit mi biztosítunk, az csak egy díszlet, így leegyszerűsítve, ahhoz, hogy Isten munkálkodhasson, és igazán nagy dolgokat tudjon végbevinni. Úgyhogy ilyen és ehhez hasonló sztorik történnek tényleg pár hetente, pár havonta nálunk, úgyhogy nagyon inspiráló a környezet, és mindenkit buzdítok ezen az úton is, aki esetleg készítést érez magában, hogy jöjjön le hozzánk önkénteskedni, illetve adományaival támogasson minket.
Ferenc pápa éppen két évvel ezelőtt járt itt Magyarországon, 2023-ba, és hát róla azért pontosan lehet tudni, hogy a szegénység témája az nagyon fontos neki. Ugye maga Assisi Szent Ferencnek a neve is egy nem véletlen egybeesés, hiszen ő volt az, aki a reformjával, az egyszerűségével az egyháznak egy nagy megújulását tudta elindítani, és Ferenc pápa is ezzel a lelkülettel vágott neki a pápai szolgálatának 12 évvel ezelőtt, és nagyon sokszor ő is a szegények felé való odahajlásban, egy-egy gesztusban, megérintésben, vagy akár a nagycsütörtöki lábmosásokban, amikor bement börtönökbe is a rabok lábát megmosta, tehát nagyon sokszor kifejezte a közelségét a szegények iránt és a periférián élők iránt. És itt volt ugye két évvel ezelőtt Magyarországon, és volt egy külön látogatás a Rózsák Terei templomba, ahol a szegényekkel, a Caritasnak a tagjaival találkozott, és ti, mint a Csak Egyet szolgálatnak a képviselői, találkozhatatok vele, is tanúságot is tettetek a szolgálatotokról. Hogy éltétek meg ezt az egészet? Hogy jött egyáltalán így a lehetőség, hogy ez megtörténhessen, és mit jelentett nektek Ferenc pápának a közelsége?
Hú, erre nagyon nehéz válaszolni, mert nagyon személyes, és minket nagyon megindított azért, mert tulajdonképpen mi voltunk az egyetlen szervezet az országban, akik a Szent Atya alatt beszélhettünk. A karitászosok és a máltások családokat vittek oda, egy édesanyát a kislányaival, egy nagyon szegény környezetből, és egy ukrán menekült családot. És hogy miért minket kértek meg a férjemmel, hogy ketten álljunk és meséljünk a családról és a szolgálatról, hát ezt a mai napig nem értjük, és nagyon-nagyon megtisztelőnek éreztük. Kérték, hogy írjuk le, hogy mit fogunk mondani, és igyekeztünk minél koncentráltabban leírni, mert azért volt egy leütés mennyiség, hogy pontosan mit hány percben mondhatunk. És úgy érzem, hogy meg tudtuk fogalmazni a lényeget, és tulajdonképpen bele tudtuk írni azt, hogy a személy a fontos, hogy Jézus Krisztus hirdetjük nekik, és nem csak a kenyeret osztjuk, ahogy a Kristóf is kiemelte, az imát, az imádságot, és hogy egy ember belülről újul meg, a szíve változik meg, és utána változik meg az ő élete. És ami minket személyesen nagyon megérintett, hogy a Szent Atya abból, amit mi felolvastunk, pont azt a részt emelte ki, ami a legeslegfontosabb volt számunkra. Ami miatt az egészet elkezdtük, és utána letette a papírt, ránk nézett, így kinézett ránk. Egyébként pont tegnap a Szent Atyának ugye volt ez a megemlékezős műsora, és pont ezt rakták be, kinézett ránk, és így a kezével így beszélt hozzánk, és elmondta, hogy mennyire nagyon fontos, amit csinálunk, hogy mennyire hálás azért a szolgálatért, hogy létrejött, és azt mondta, hogy a legfontosabb, hogy megérintsünk egy embert, és a szemébe nézzünk, és hogy mennyire örül, hogy hallgattunk a Szentlélek indítására. Mondanom sem kell, a könnyeinkkel küzdöttünk, így próbáltunk, így kamera vett minket, úgyhogy próbáltunk nem mutatni, de nagyon nehéz volt, és utána oda mentünk a Szent Atyához, és a férjem olaszul megsúgta neki, hogy hát a feleségem csinálja, vagy hát úgy mondta, hogy a feleségem a hős, azt sem tudtam, hova bújjak, és hát mert hogy ő az Új Jeruzsálemben szolgál, én pedig a Csak Egyedben, így van a leosztás, és de hát ő nélküle nem tudtam volna ezt az egészet végigcsinálni, és a család nélkül. És akkor a Szent Atya, hogy a férjem fogalmazott, így csípőből megáldott minket, és pont 30 éve voltunk házasok, és kaptunk egy a Szent Atyától egy személyes áldást a mi házasságunkra, és hát ez nagyon személyes volt nekünk. Úgyhogy ezt nem tudom nem így elmondani, úgyhogy rákérdeztél a legfontosabbra számunkra, ez volt a leg.
Köszönöm, hogy ezt megosztatod, ezt a személyes élményt, mert valóban mi csak a külsőt láttuk, de ezek azok, amik igazán a mélybe történnek.
Számomra nagyon érdekes volt az, hogy ugye ide kerültem, mint munkatárs, és akkor az egyik első feladataim közé tartozott, az 3 hónapja dolgoztam a szervezetnél, hogy akkor ezt levezényeljük, hogy egy népesebb csapattal ellátogatunk oda a Rózsák Terei templomba, és nyilván ez kommunikációsként sok feladatot adott, de valahol úgy egy picit így magánemberként is jelen voltam, illetve így örültem, hogy ürügy volt arra ez a szerepköröm, hogy én is jelen lehessek ott. És nagy élmény volt így ott lenni abban a templomban, meg úgy meghallgatni, megnézni Ferenc pápát úgy közelről. Viszont talán, amit így inkább a Csak Egyettel kapcsolatban kiemelnék, az a bejelentés, amit egyébként a hozzánk rendszeresen visszatérő diakonus testvérünk tett. Ugye ez nem olyan sokkal korábban derült ki, hogy maga a látogatás ténye is egyébként, de kifejezetten az, hogy mi akár találkozhatunk vele. Tisztán emlékszem rá, hogy volt egy szentségmád, és akkor ennek a vége felé bejelentette ez a diakónus azt, hogy kedves hajléktalan testvérek, talán nem pont ezekkel a szavakkal, de hogy a lényeg az ez volt, hogy Ferenc pápa el fog jönni Magyarországra a közeljövőben, és mivel ő a szegényeknek a pápa, ezért kifejezetten veletek is szeretne találkozni. És ott volt egy olyan fajta döbbencsend, ami nagyon belém hasított, és tényleg azok az emberek, akik vagy soha nem tudták, hogy mi az ő emberi méltóságuk, vagy tudták, de valaki egyszer kitaposta belőlük, ők ott ültek a melegedőbe, és így érződött, hogy dolgozik bennük, hogy most az egyik csúcsvezető gyakorlatilag így globális szinten is az úgy döntött, hogy eljön ide, és konkrétan 3 utcasarokkal odébb ővelük szeretne találkozni, és úgy szinte lehetett hallani, ahogy így a lelki gyógyulás zajlik ennek a bejelentésnek a hatására, úgyhogy számomra talán ez volt a csúcspont, nem is maga a találkozó, hanem ez, ahogyan láthattam az ő arcukon ezt a belső formálódást.
Nagyon-nagyon fontos, amit a Kristóf mondott ehhez, hogy volt egy vendégünk, akinek nagyon fontos volt, hogy a Szent Atyával személyesen kezet fogjon. És mondtuk, hogy hát Zsolt, nem biztos, lehet, hogy nem sikerül, de bejut, ugye beülhetett a padok közé, és a szélén volt a padsornak, de a Szent Atyát kitolták, mellette tovább tolták, és akkor mellette volt az egyik kollega, egy nővér, és mondta, hogy nem baj, Zsolt, hagyd kinn a kezedet. És ő kint hagyta a kezét, és valamiért visszatolták hozzá a Szent Atyát. És akkor van egy fotónk, ahogy kezet fog a Szent Atyával, és ez hihetetlen sokat jelent nekünk, ugye hivatalosan ki kell raknunk a püspökünk és a pápa fotóját, és a hivatalos képek mellett ott van, ahogy Zsolt kezet fog Szent Atyával, és egyébként a püspök úr, a bíboros úr is járt nálunk, amikor megkérdezte hogy tudna nekünk segíteni, akkor én azt válaszoltam, hogy oszthatna nálunk kenyeret. És akkor jött reggelit osztani, erre az eseményre egy baseball sapkát is gyártottunk neki, és ott is van egy ilyen képe, hogy nagy mosollyal adja a kenyeret a mi vendégünknek, úgyhogy mindkét hivatalos fotó mellett van egy személyes érintettség, úgyhogy ezt nem hagyhattam ki.
Ferenc pápa eltávozása egy picit így fejfájást is okoz nekünk, mert valószínűleg így az új pápával nincsen még ilyen nem hivatalos fotónk, úgyhogy vele is le kell majd szervezni valamit.
Elhangzott műsorunkban Róna Széki János atya beszélgetését hallották a Csak Egyet szolgálat vezetőjével, Kunszabó Pataki Annával és munkatársával, Ménesi Kristóffal a Csak Egyet szolgálatról. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.